Rosemary Rue nemrég leadott 15 kilót egy csak fehérje diéta segítségével, és most épp egy arcfelvaráson morfondírozott. Na, csak néhány millimétert, hogy oldalt egy kicsit feszesebb legyen, mondta Lukasznak. Rosemary volt a rendőrfőnök. Az ujjait az arcára tette, éppen az arc csontja alatt, és addig húzta hátra a bőrét, amíg az ajka szélesebbre nem húzódott. Ekkor lépett be a polgármester. Ránézett a főkapitány asszonyra, és megszólalt. Mi az? Rosemary elengedte a bőrét, és az arca visszanyerte a megszokott formáját. Arcfelvarrás, szólalt meg Lukasz. Másított egy nagyot. Szerette a késő éjszakát, de a reggelekért nem rajongott. Hát én meg a hajbeültetésen gondolkozom, mondta a polgármester. Bár kopaszodott, nyomokban még megvolt a hajvonala. Maga szerint észrevenné valaki? Ez olyan, mint amikor bokrokat telepítenek egy füves hegyoldalba, mondta Rosemary. Nem jó, ha mindenki, aki följebb áll egy lépcsőn, az ember fejét bámulja. Ó, ez még az osdi módszer, legyintett a polgármester. Én mikroimplantátumot tervezek, állítólag azok teljesen természetesen néznek ki. Pár percet elcsevegtek a plasztikai sebészet legújabb eredményeiről, valamint a különféle implantátumokról. Vagyis azt csinálták, amihez idősödő politikusok a legjobban értenek. Jó pofisztak, míg Lukasz újra nem ásított egyet. A polgármester a mondat közepén abbahagyta a csacsogást, és megkérdezte. Nagyon halott az a lány? Meglehetősen, mondta Lukasz kihúzva magát. Megfojtották, talán még meg is erőszakolták. Említette Rosemary, hogy van még egy női hulla? A polgármester hátra vetette a fejét, és úgy nézett Lukaszra, mint egy rémült szarvas, már amennyire egy alacsony, madár mellű kopaszodó, volt kártérítési ügyvéd hasonlítani tud egy szarvasra. Még egy nő? Rosemary felé fordult, aki megvonta a vállát. Nem tettek róla? Az egyik gardróbban találtak még egy halott nőt. Én is most tudtam meg. Még egy modell? Fordult vissza a polgármester Lukaszhoz. Nem, válaszolt Lukasz. Röviden elmondta a polgármesternek a kettős gyilkosságról tudható tényeket. A maga barátnője, Silence Hanson azt mondta, ha sokat zaklatjuk, fel fogja magát hívni. Dögöljön meg, válaszolta a polgármester. Felőlem akár kalodába is zárhatják, és megkorbácsolhatják.
Ó, tényleg?
Szaladt föl Rosemary szemöldöke.
$200 adományozott a választási alapba, mondta a polgármester. Ennyiért kap egy aláírt fényképet. Hogy egy gyilkossági ügybe nem fogok neki beavatkozni, az egészen biztos.
Vissza Lukaszhoz. Van valami nyom?
Valószínűleg igen, de én nem tudok róla, válaszolt Lukasz. Még tart a helyszínen is. Mason intravénásan kábszerezett, valószínűleg heroin. A másik nőnek vörös volt az orra, mint aki túl sok kokainba ütötte mostanában.
A kereskedelmi kamara imádni fogja ezt. Kokain és heroin, mondta a polgármester.
Mit mondunk a kamerás embereknek? Ezek voltak a tévériporterek.
Azt, hogy valószínűleg drogos gyilkosokról van szó, mondta Lukasz.
A polgármester a szemöldökét ráncolta.
A drogos rosszul hangzik.
Minden rosszul hangzik, válaszolt Lukasz. De ha azt mondjuk drog, akkor már könnyű megérteni. És nekünk ez kell. Egyszerűség, unalom, érthetőség. Semmi egzotikum. Semmi orgiázás, nagy pénz vagy féltékeny szerető. Botrány nuku. Csak egyetlen rossz fiú valahol. És a kamerások megeszik a heroin sztorit. A divat világban annyi a heroin, hogy nemrégiben a kábítószeres külső vált divatossá. Az összes modell úgy nézett ki, mint aki évek óta függő. A drogos történet nem fog meglepni senkit.
Ez nem jó, ha felkapják. Nehogy valami kulturális jelentőségű ízé legyen belőle, amin aztán intellektuális bemondók csámcsogjanak évekig.
Nem, pontosan erről beszélek, mondta Lukasz. Semmi rejtélyes vagy egzotikus. Egy egyszerű drogos gyilkosság.
Mondja el neki az ablakot, mondta Rosemary.
Ablak?
A hálószoba melletti szobában, vagyis amellett, ahol Mason holttestét megtalálták, nyitva volt egy ablak. Nem kizárt, hogy valaki arra távozott. Vagy jött be. Esetleg egy besurranó tolvaj.
A vendégekkel teli házba? Pedig biztos ki volt világítva.
A fények vonzzák a besurranó tolvajokat, mondta Lukasz. Valahogy felizgatja őket, hogy egy olyan helyre mehetnek be, ahol emberek vannak. Bolondok. Általában az a helyzet, hogyha elkapunk egy besurranót, pont időben fogjuk el, mielőtt elkezdene nőket erőszakolni, vagy gyilkolni. Ezek az izgalom megszállottjai.
Úristen!
Rázta a fejét a polgármester. Jobb lesz, ha maradunk a drogos történetnél, mondta Lukasz. Ha egy díler ölte meg a lányt, vagy bármi más drogos ügy miatt kellett meghalnia, azt mindenki érti. A dolog egyszer esett meg, és részben a lány is hibás. Ha nem használt volna kábítószert, Ellie Mason még most is élne. De ha egy besurranóról van szó, akkor már is van egy sorozatgyilkosunk, ráadásul abból is a legrosszabb fajta. Belopakodik az ember hálós szobájába, és megfojtja még akkor is, ha más is van a házban.
Mint az a horrorfilm. Halloween, vagy mi volt a címe, amelyikben a figurának kések vannak az ujjai helyén,
szólt közben Rosemary.
Nem, az nagyon nem lenne jó,
essegette el a polgármester az ötletet.
Mi is így gondoltuk,
mondta Rosemary fintorogva.
Szóval akkor drog, mondta a polgármester. Ki vezényli a koncertet?
Frank Lester, mondta Rosemary. Lukasz és a csoportja hátulról segít, ahogy már csináltuk. Ez így mindenkinek jó.
Jó. Ez a stratégiai tervezés...
Stratégiai tanulmányok és tervezés, javította ki Lukasz. És szükségem volna egy nőre is a csoportban. Marcy Sherrill szeretne átjönni a gyilkosságiaktól. Rosemary megrázta a fejét.
Akkor át kell helyeznem valakit a gyilkosságiakhoz. Alig van ember.
Nálunk mindenki nagyjából 20 emberrel ér fel, mondta Lukasz türelmesen. Ehhez az akcióhoz pedig szükségem van egy nőre.
Vannak politikai...
A gyilkosságok száma 14%-kal csökkent, főleg azért, mert az én embereim velem együtt hárman sorra elkaptuk a seggfejeket, mondta Lukasz. Ennyit a politikáról. A polgármester felemelt kézzel állította meg a vitát, Rosemaryhez így szólt.
A gyilkossági csoport fele úgyis ezen az ügyön fog dolgozni, így a Mason ügy idejére nyugodtan áthatja nekik Marcyt. Ha meg az ügyet megoldottuk, majd kitalálunk valamit.
Rosemary egy sóhaj után így szólt.
Rendben, de akkor kérek még egy kis pénzt.
A polgármester a szemét forgatva válaszolt.
Tényleg? Én is?
Aztán...
Maga vállalja a médiát?
Rosemary bolintott.
De maga is ott lesz az első alkalomkor. Elég nagy felhajtás lesz már, ami a médiát illeti.
Ki lesz ott?
Mindenki, válaszolta a rendőrfőnök. A négy helyi csatorna és egy szabadúszó, aki a CNN-nek dolgozik, már itt van a ház előtt. Az összes többi csatorna erre tart. Ezen kívül mindegyik képes újság és pletykalap. A People, a Star...
Egy kicsit többet akarnak majd hallani annál, hogy egyszerűen drogos gyilkosság.
Nézett a polgármester Lukaszra.
Van valaki, akit oda dobhatunk neki?
Valami drogos seggfej, akit pár napig üldözhetnek. Megkérdezhetem, válaszolt Lukasz.
Tegye meg! Minél több minden van, amivel elfoglalhatják magukat, annál kevesebbet kérdezgetik majd, hogy miért nincs még mindig eredmény.
A polgármester megfogta a homlokát.
Ezért nem lenne rossz, ha már a fejemen volna az új haj. Tudja, mint tavaly.
Rosemary hátrahúzta az arcbőrét.
Sosem késő.
A megbeszélés 15 percig tartott. Ahogy Lukasz elfelé indult, Rosemary még utána szólt.
Kapcsolja be a mobilját, csak amíg meg nem oldódik az ügy.
Lukasz egykedvűen megvonta a vállát. Az iroda felé menet felhívta Dell-t a mobiljával. Dell éppen a belső ügyosztály kihallgatásának közepén tartott, és amikor Lukasz közvetítette a polgármester kérését, így válaszolt.
Meglátom, mit tehetek, amint itt végeztem.
Hogy megy?
Rendben. Kedves fiúk ezek.
Lukasz letette és visszarakta a telefonját a kabát zsebébe. De el tud vigyázni magára. Az irodájába visszatérve nagyot ásított, levette a kabátját, bezárkozott és lekapcsolva hagyta a fényeket. Kihúzta az egyik asztal fiókját, beleereszkedett a székébe, és a lábait felhelyezte a kihúzott fiókra. Még nem volt 7 óra. Valamivel 2 után került ágyba, ahonnan normális esetben 10 előtt alig ha kelt volna fel. Évekkel korábban, még mielőtt véletlenül meg nem gazdagodott, társas játékokat talált fel, hogy kiegészítse a rendőrségi fizetését. A játékokon gyakran egész éjjel dolgozott, ami így visszagondolva gyakran összefolyt a nappali utcai rendőrködéssel. A játékok lassan számítógépre kerültek, Lukasz írta a történetüket, a Minnesota-i egyetemről felbérelt programozó pedig megírta a számítógépes programot. Ez vezetett el a Devonport szimulációhoz, ahhoz a kis szoftver céghez, amely különböző rendőrségi válsághelyzeteket szimuláló programokra specializálta magát. A szoftvereket legjobban a válsághelyzetben lévő kapitányságok állományának továbbképzésére lehetett használni. Mire a cég menedzsmentje megvette Lukasz üzlet részét, az ország legtöbb kapitányságán futott néhány Devonport szimulációk által készített szoftver. A szimulátorok nem izgatták fel túlságosan Lukaszt. A pénz csinálás legegyszerűbb és leginkább nyilvánvaló útját jelentették, és sokkal többet keresett velük, mint valaha gondolta volna. És bár a játékok még mindig érdekelték, Lukaszt időközben kiesett a játékvilágból. Az új háromdimenziós stratégiai és akciós játékprogramok jóval túlléptek mindenen, amit ő 5 évvel korábban képes lett volna megcsinálni. Lukasz nagyjából azzal egy időben jött be az utcáról, hogy gazdag lett, és bekerült a politikába. Azonban az elmúlt hónapban, mintha újra változni kezdett volna az élete, éjszakánként előszeretettel járt a várost. Benézett olyan helyekre, ahol évek óta nem járt, éttermekbe, bowling termekbe, borbély üzletekbe és édességboltokba, ahol sportévkönyveket is árultak. Járt egykori striptease bárokban, amelyek mára úri emberek számára fenntartott klubbá maszkírozták magukat. Elkezdte feleleveníteni régi kapcsolatait. Ahogy a régi játszótársakkal beszélt, elkezdett egy új játékötletet fontolgatni. Egy játékot, amely a valós világban folyik, menet közben igazi győzelmekkel, és a győztes jutalmaként igazi kincsel a végén. A játékosok esetleg kapnak egy Palm Top számítógépet, és használhatnak menet közben mobiltelefont is. Lukasz újra elkezdett fennmaradni éjszakánként, és csiszolta a részleteket. Még mindig ceruza rágcsáló fázisban járt, de már volt egy kupac vázlata az íróasztalán. Egy este egy ötlet. Csak ennyit akart. Naponta egy használható gondolat, idővel rengeteg használható gondolattá válik. Hátradőlt a székében, ásított és becsukta a szemét. Lelki szemei előtt megjelent Mason, ahogy a padlón hever és a lába kilóg az ágy mögül, meg a gardróbból kiszedett nő arccal lefelé a padlón. Mason és a barátai kábszeresek voltak, és a kábszereseket könnyen megölik. Évente 40-50 ilyen eset történik Minneapolisban, több ezer az országban. Lukasz véleménye szerint a drogosok szemét népség, és ha meghalnak, hát ez a sorsuk. Az, hogy Eli híres, semmit sem nyomott alatban Lukasznál. Ez a fajta hírnév még Tiszavirágnál is rövidebb életű. Nem munka, vagy intellektuális, esetleg erkölcsi kiválóság eredménye, egyszerű mellékterméke a nő szépségének. Lukasz semmilyen bosszú vágyat nem érzett, de a vadászat izgalma már ott dolgozott benne. Ám ennek az izgalomnak semmi köze sem volt az áldozat személyéhez. Lukasz meg akarta mutatni, hogy az ő emberei a jobbak. Aztán megjelent előtte Catherine, mint fiatal nő. Azt a mindenit, mikor utoljára találkoztak. Lukasz szeme csukva volt, az ajka pedig lassan mosolyra húzódott. Egy kicsi, nem túl vonzó mosoly jelent meg az ajkán. Abban a mosolyban benne volt Lukasz fáradtsága, a politikai nyomás, a szabadon lévő gyilkos, aki vagy menekül, vagy lapul, és egy nő, akire lehet gondolni. Így szép az élet. Hátradőlve egy székben arra gondolva, hogy bárcsak még mindig dohányozna az ember, és közben még 24 aggódnivaló. Semmi nyugalom, lazaság, nyoma sincs az öregedő gazdag férfinak. Még mit nem. Amikor megcsörrent a telefon, Lukasz úgy aludt, mint a tej.